Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb adása, és Balázs sajnos beteg. Szia Balázs, hogy vagy? Meggyógyultál már?
Még itt vagyok!
Belead mindent, értetek? Eljön még úgy is, hogy Nemecsek Ernő hangjával fog megszólalni végig.
Ez egy ilyen közösségi térben kifejezetten jó.
Nem nyúltál semmihez, ezt megerősítjük.
Nem, de egy köpködöm például ezt. Mindegy, az mondják, hogy teszteltem magam, szóval nem olyan típusú betegség, hanem más típusú. Simán, egyébként idióta voltam, és megfáztam az esőben.
Hónapokig tartó aszály van. Debrecenben 2 napig esik az eső. 2, legyen másfél. Balázs elázik, és megbeteg.
Egy délután konkrétan. Egy délután esett az eső.
Semmi nagyon baj. Volt. Te már milyen Mad Max-es ember vagy, nem tudsz mit kezdeni az esővel.
Már megszoktam a lelkem és a testem ezt a szárazságot, már csak így tudok képes működni én. Jéj. Úgyhogy a hosszú távon én fogok győzedelmeskedni, te meg megdög lesz a melegben.
De legalább nem fog taknyolni.
294.
294.
Augusztus van. Képzeld el.
Igen.
Ennyi.
Eltelik a nyár. Mindjárt vége a nyári szünetnek, mehetünk vissza az iskolába.
Én visszamennék szívesen.
Igen?
Ja.
Tanárként vagy diákként?
Hát megint visszamenni, és akkor tudod ilyen kis csínyeket csinálni, meg borsot törni egymás orra alá, meg hallgatni, hogy a lányok drámáznak, az volt a legjobb.
Ti is kidobtátok egymást a tesi öltözőnek az ablakán?
Nem, de most már ezt így felírnám egy mentális listámra.
Most, ha bemennél így 30 évesen, és elkezdenéd kidobálni a 15 éves gyerekeket az ablakán.
Akkor én ennek a tanár egyébként. Tehát... Valószínűleg.
De csináltunk valamilyen Jump Street jellegű munkát itt Debrecenben.
Igen, legyen ez ahogy megújul Bögre csatorna. Most úgy láttam, hogy a nagy gaming csatornákok, főleg debreceniek, úgy újulnak meg, hogy így elengedik ezt az egészet, és azt csinálnak, amit akarnak.
Na.
Úgyhogy mi is azt csinálunk, amit akarunk. Nem kell, senki nem mondta, hogy gaminggel kell foglalkozni. A következő alkalommal arról fog szólni, egészen nyilvánvalóan statisztákkal körbevéve bemegyünk egy suliba, és úgy teszünk, mintha senki nem tudná, hogy mi nem odavalók vagyunk. Nagyon jó lesz.
Az lenne a legjobb, hogyha még a statiszták nálunk is öregebbek lennének, mint a 90-es évek tini filmjeiben. Tetszik.
Jó, oké, jó koncepció.
Várjátok szeretettel.
Ma viszont még végig kell beszélnünk pár hírt, mert nagyon fontos hírek jöttek.
Szó szerint pár hírt.
Nem, van most már egy csomó, összeítom, vagy 4-et.
Wow.
Az egyik első hír, amiről nagyon keveset beszéltek így a sajtók, az az, hogy képzeld el, a 2 napja a Logitech így kiadott egy sajtóközleményt, hogy ők annyira boldogak mostantól, mert összeálltak a Tencenttel, és az a céljuk, hogy idén piacra dobjanak egy eszközt, amelyiken felhő alapú gaming szolgáltatást tudsz igénybe venni. És ezt mondtam, hogy ez egy handheld eszköz lesz?
Igen, jó. Vagyis most már biztosan.
Szóval gyakorlatilag egy Steam Deck-et akarnak, amivel viszont csak felhő alapú módon lehet játszani, és hogy nagyon sok minden lesz benne támogatva, amiket ők említettek, az az Xbox Cloud Gaming és az Nvidia GeForce Now, amiket tuti támogatni fog ez, de ezen túl mindent, amit csak el tudsz képzelni, de nem írják le, mert akkor kötve van a szavuk. Szóval... otthonról, vagy akár az utcán is játszhatod a kedvenc AAA játékaidat, amikor messze vagy a konzolottól, vagy a PC-től. Ez van benne itt.
Kint, a szabadban, vagy a házon belül, a vezetéktől távol, ahol híresen instabil a hálózat, tök jó lesz handheld felhőből érkező játékokat játszani. Mármint nekem az az első elképzelésem, hogy kimegyek a BK-stóra, és szaggat, mint az állat, mert ott vagy mobilnet van, ami hulladék, vagy semmi más.
De amúgy te mikor használtál utoljára bármit is a mobilnettel? Mert a mobilnet nekem konkrétan néha stabilabb is jobb, mint igen. A wifi.
Jó, mert neked biztos ilyen korlátlan 5G-d van.
Nem, 12 gigabyte neten van egy hónapban, de hát ez annyira túl van misztifikálva nekünk, mert mi abban öttünk fel, hogy nincs mobilnet, tehát hogy internet meg a mobil az nem megy együtt, aztán utána abban öttünk fel, hogy nagyon be kell osztani, mert ilyen pár száz mega van, és most már nem tud mit kezdeni az agyunk azzal, hogy 12 giga mondjuk a mobilnet, ami nekem, rengeteg
mindenre. Nekem nincs ilyen problémám, mert nekem három van, én ennek a legkisebb csomagjában vagyok.
Amikor letöltesz egy 45 perces Netflix filmet, akkor az 300 megabyte, összvisz.
Ja, ezen meglepődtem, mikor utazás előtt letöltök dolgokat, de nyilván az halára van kompresszálva, és nem egy live gaming feed, ami beérkezik, de persze, hogyha nem akadály,
több,
ha nem akadály a vezeték nélküli hálózat, és ilyen hihetetlen jó ki van építve az infrastruktúra, akkor persze, tök jó, csak most kapcsolják le éppen a Stadiát, nem tudom, hallottál-e róla.
Nem, mert cáfolta a Google, azt mondta, szó sincs ilyenről, nem tudja, hogy ki mondta.
Ja, csak feltették a nem fel a polc tetejére, bocsánat, a legalsó fiókba inkább, mert a fiókot be lehet zárni a polc tetejéről, még kikandikálhat a Stadia.
Még van egy ilyen nagyon elhivatott réteg, akik még hisznek abban, hogy a Stadia az egy nagy dolog lesz. Uh-huh. 99%-ban olyan emberek, akik birtokolnak Stadiát. Szóval ez egy kicsi, de összetartó réteg, úgyhogy miattuk biztos megéri Google-nek fejleszteni.
Egyébként biztos jó lesz, meg lesz rá közönség. Én most nem akarok rossz indulatú lenni a Tencent-tel és
hát
a
Logitech-kel kapcsolatban. Hát ne ismer, hogy megmondták nekünk, hogy a negatív kocs. Hogy
toxikusak kocs. Vagyunk.
Én? Hogy te toxikus vagy, és negatív.
Nem
vagy.
Így mondták.
Azt én így, hogy, itt hogy van előttem a komment. Azt vettem az utóbbi időben, Ákos egy toxikus köcsög.
Ja, tényleg, most már emlékszem.
Itt írják.
Nem, ez teljesen jogos kritika. A Logitech az így neked ilyen villogóegeret gyártott, nem? Nem a Logitech egérrel volt a kanosszajárásod, vagy
bocsánat,
a hangszóróval?
Bocsánat, kikradom a fejemből, mert egyre messzebb kerülünk a témától. Azt hittem, azzal fogod kezdeni a reagást erre a hírre, mikor elkezdtem mondani, hogy Len, hogy azt fogom mondani, hogy Len az utcán nincs kegyelem, de nem.
Nem.
Kár.
Ezt meghagyom neked.
Nekem, hát a Logitech-től van az egerem, igen, és imádom a G-Hubot, ami ugye szükséges ahhoz, hogy irányítsd. Mert az így egyesíti az egeret, meg a kamerát, meg a mikrofont is, és így mindig dob minden héten egy random számot a háromba, hogy melyiket fogja szétcseszni. És valamelyik mindig elállítódik. Most éppen legutóbb bekapcsoltam a gépet, semmi nem változott, és éreztem, hogy az egerem lassabb, mint a kurzor lassabb, mm-hmm. mint amit megszoktam. Semmi nem változott, és manuálisan át kellett állítanom egy magasabb DPI-re. Szóval nem tudom, mi történhetett. Lehet, hogy én magam változtam meg. De hogy azt hiszem 1200 volt, és így kevésnek éreztem.
Azt szokták mondani, hogy az öreg emberek máshogy érzékelik az időt.
És átállítottam 1300-ra, és azóta mindig, mikor altabozok, akkor így hurra optimistán közli velem a Windows, hogy változott a DPI, és ezért, mikor kilépek egy játék sessionből, akkor van vagy 30 ilyen notificationom, hogy változott a DPI, változott a DPI, változott a DPI.
Reméljük majd a wireless eszközön is ez lesz, hogy bármikor, amikor egy kilobájttal is változik az adatsebesség, akkor kiír.
Változott az adatsebesség.
Igen. De csak én azért kérdezem ezt, mert nekem soha nem volt Logitech eszközöm, amiből kiindulnék, hogy ők mennyire megbízható gyártók, és mennyire legyünk lelkesek azzal kapcsolatban, hogy ők egy handheld eszközt akarnak összehozni.
Abszolút lehetünk lelkesek. A Logitech nem rosszabb gyártó szerintem, mint a többi. Nyilván itt is szekértáborok vannak. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Szerintem mindegyik kérdőjeles, mindegyik saját eszközeinek megvannak a problémái. Mindenhol kell használni egy ilyen extra szoftvert ugye arra, hogy mondjuk az RGB-t irányítsd, meg a hasonló dolgokat. A Logitech próbálja, hogy ez így okés legyen. Nem végez rosszabb munkát szerintem, mint a többiek. Csak viszonylag nehéz hibátlan munkát találni ebben a szegmensben. Legalábbis abban az árkategóriában, amin én operálok. Biztos nagyon izgalmas lesz egyébként, hogy ők most itt kitalálják ezt a dolgot. Csak az a kérdés, hogy ehhez minek egy külön eszköz?
Mármint?
Hát, hogy ott a mobiltelefonod is akár arra, hogy cloud gamingelj. És akkor arra én nagyon egyszerűen lehet venni ilyen kis extra, kis mityűröket.
Ilyen kiegészítőt,
aha.
Amivel már így kontroller jellegűvé válik a dolog.
Igen. Egy céleszköz szerintem kicsit overkill erre. De ezt én mondom, aki megvett a Steam Deck-et, szóval. De most menjünk a Balatonra, és nagyon izgatott vagyok, mert tudom, végre használni.
Azért megéri elmenni.
Nem csak arra használom, hogy a gépem elől felállva leüljek a kanapéra, és ott játszak a Steam Deck-kel.
Mit mondtál, milyen szolgáltatók lesznek elérhetők? GeForce Now és xCloud. Jó, ilyen szempontból viszont akkor kínálat az lesz, mert a Microsoft a Game Pass-szel együtt a cloud streaminget is nagyon nyomni akarja, és ha még azért a GeForce Now-val vannak is problémák, mert folyamatosan hátrálnak ki mögüle az emberek, meg a kiadók, úgy valahogy a Microsoftos felhő az stabilabbnak tűnik kínálat
szempontjából. Én már nem hallottam botrányt a GeForce Now felől, szóval gondolom, vagy mindenki kijött onnan, vagy most már is stabilizálódott a helyzet.
Azt szerintem a Ubisoft az stabilan életben tartja, ja, mert ők még ott vannak.
Jó van. Szóval ebben, ebben ügyeskedik most a Logitech és a Tencent.
Csak hogy legyen benne egy kis izé is, azért a Tencent. Kíváncsi leszek, mire használja fel majd azt a rengeteg adatot, amivel ehhez hozzájut.
Hát arra, hogy optimalizálja a felhasználói élményt.
Szuper. Örülök neki.
Van-e valamit a Tencentről?
Ja, hogy nem csak cloud gaminget akarnak a kezedbe adni a Balatonon, hanem a Ubisoftból is egy nagyobb falatot akarnak, mint eddig. Ahogy most láttam, a Ubisoftnak a részvényei úgy mondják, hogy 80% az publikusan elérhető, és megvásárolható. 15% van Yves családjának a tulajdonában, akit sose tudom, hogy Gimónak vagy Zsimónak kell mondani. Rá kéne egyszer keresnem, ahogy kimondja saját nevét. Valamelyik kérő üzenetébe kéne belekattintanom egyszer, tudod, amikor szánja bánja a cégnek a bűneit, akkor az elején biztos elmondja, hogy je suis Yves Gimo, the CEO of Ubisoft izéke. Minden esetre a 15% a részvényeknek az ő családjánál van, és 5% van a Tencentnél. És most azt rebesgetik, hogy a Tencent megpróbálja túlvásárolni magát a családon, hogy Vin Diesel segítségével, hogy ők legyenek a legnagyobb részvényesei a Ubisoftnak, és ezzel még jobban bele szóljanak a dolgaikba. Ez azért érdekes, és azért akartam róla beszélni, mert hogy a Ubisoftot már évek óta kóstolgatják. Legutóbb az volt a nagy hír, még pár éve, hogy a Vivendi próbálta átvenni ott a hatalmat. Most nyilván a Tencent is ott terjeszkedik, ahol csak tud, és lehet, hogy talált egy jó kis prédát. És kíváncsi leszek, hogy ennek hosszú távon mi lesz a kifutása, mert Yves nem zárta ki kategórikusan annak a lehetőségét, hogy ők mindig függetlenek maradnak. Azt mondta, hogy most jelen pillanatban minden megvan ahhoz, hogy függetlenek maradjanak, de persze szeretettel várnak minden ajánlatot, és én arra leszek kíváncsi, hogy ha még halmozzák az ilyen pofára eséseket, mint a múltkori négy játéknak az elkaszálása, a borítékolható Skull and Bones bukás, mikor jön el az a pont, amikor tolnak egy ilyet, és azt mondják, hogy amúgy tele vagyunk nagyon értékes IP-vel, de mi lenne, hogyha valaki felvásárolna minket. És nekem alapvetően annyira nem tetszik, hogy a játékipar is kezd ilyen két-három nagy cégbe kerülni, ahogy a filmipar is most így a Disney kezébe van, meg a Warner is átkerült a Discoveryhez, és a Discovery egyből elkezdte hentelni a dolgait. Sose jó, hogyha ilyen mega corporationok vannak, és a Ubisoft pont az a kategória, hogy persze szeretjük szidni, meg ő is szeret szivatni minket a mindenféle pénzügyi dolgaival, meg mikrotranszakcióival, de alapvetően az egy független entitásnak számít, és nem lenne jó, hogyha még ezt is beolvasztanák egy ilyen konglomerátusba, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket a hatalmas cégeket.
Hát nyilván nem. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a Ubisoftnak már túl vagyunk a legszebb napjain, az aranykorán.
Az biztos.
És én úgy gondolom, hogy már nincs innen visszatérés. Tehát gyakorlatilag, ahogy beszéltük a múlt héten, az Assassin's Creed az egyetlen olyan IP-jük, ami konstanshoz dolgokat, konstanshoz jó dolgokat, és még úgy fel tudja hype-olni az embereket. Tudom, Rainbow Six Siege, de az egy olyan IP, ami a Tom Clancy alá tartozik, és az meg, ha már így nézzük, akkor eléggé vegyes az, hogy éppen sikerül betalálni vele, vagy éppen nem. Hát a Frontlines az pont most kaszálták el. Úgyhogy igen, van pár jó játéka, de a nagy IP-k tekintetében az, ami jelenleg élő és futó IP, és többé-kevésbé megbízható, az csak az Assassin's Creed, miközben legalább 8-10 olyan cím van náluk, ami játéktörténelmi jelentőségű, és régen milliókat mozgatott meg.
Tényleg a Splinter Cell-ből is csak egy VR játék készül, de azt is elkaszálták.
Splinter Cell, Prince of Persia, és Rabbids, a Rabbids-es játékok, de hogy van biztos nagyon sok, ami most nem jut hirtelen eszembe, de...
Hát jó, de a Rabbids is a Mario crossover miatt érdekes egyedül.
Hát azért kijött vagy 8 Rabbids játék korábban. Jó, annyi nem, de 4 biztos, hogy kijött. Az viszonylag befutott dolog volt. Én úgy gondolom, hogy nagyon érik azt, hogy Ubisoft az így valahogy megpróbálják értékesíteni ezt a céget, miért még teljesen beleáll a földbe.
Volt valami hasonló predikciónk év elején, de majd visszanézzük.
Ja, még addig sok minden történhet.
Igen.
Jó, 3 megjelenés még a hír. Az első az, hogy a Dark Tide csúszik. A Warhammer 40K Dark Tide a november 30-ára fog megjelenni majd az a számítógépes játék.
Írtak bármi részletet róla? Hát, a szívfeszóló levélben?
Hát először is az, hogy nem egyszer jelenik meg a konzolos és a PC-s verzió.
Ó.
Ez a PC-s verzió jön november 30-án, és a konzolosok annál kicsit később. És még nem specifikálták, hogy mikor.
Ez mondjuk ritkábban szokott lenni, általában fordítva van.
Hát amennyiben erős konzolokról beszélünk.
Ja.
Szóval már túl vagyunk sajnos. Tehát az nagyon gyorsan meghaladta szerintem a PC teljesítménye ezeket a konzolokat. Ezek a új generációs konzolok úgy igazából sosem voltak erősek.
Én nem erről beszélek, hanem arról, hogy maga a közönségnek a nagy része az konzolokon volt jelen, és hogyha egy játékot későbbre toltak, akkor az a PC volt, mert az van a köztudatban, hogy a PC az sokkal kisebb piac.
Én másik oldalról fogtam meg a dolgot, hogy valószínűleg optimalizáltságban éltek oda, hogy egy jó PC már jól fut, de egy konzolon nem lehet kiadni.
Tehát azért nem olyan gyengék azok a konzolok.
Nem olyan gyengék azok a konzolok, de nem is annyira frissek. Tehát amikor megjelentek a konzolok, akkor volt az, hogy pariban voltak egy PC-vel.
Mit jó, de ez így van, mióta világ a világ.
Ez nem így van, mióta világ a világ. Régen a konzolok, még a Duke generáció, meg a 360 generáció, azok olyanokat tettek le az asztalra, amit egy átlagos mezei PC nem tudott még abban a pillanatban megcsinálni. És aztán utána persze beérte a PC, aztán lehagyta. Most viszont kb. Egy pontból indultak ki. Legalábbis én így érzem. Aztán írjátok le kommentbe, hogyha ez nem így volt.
Hát igen, de ennek meg ott van a fonákja, hogy persze erősebbek a PC-k, nyilvánvalóan, attól függően, hogy miért veszel, de ott 168 millió konfigurációra kell optimalizálni konzolnál, meg megvan az adott hardware, amire be kell lőni a játékot.
Akkor szerinted miért a PC jön hamar, és a konzol késik? Ráadásul ugye a konzol csúnyán ki fogja késni a nyári, vagy az ünnepi időszakot.
Hát nekem a legjobb tippem, ami még így is egy borzasztó tipp, hogy Warhammer közönség az inkább PC-s.
Hát ez egy nagy bullshit. De köszönjük, hogy megpróbáltad.
Nagyon szívesen.
Azt írják, figyelj, most leolvad az agyad.
Majd.
Azt írják, hogy azért csúszik, mert hogy szeretnék a lehető legjobb tapasztalatot adni a játékosoknak. Ja, és a lehető legjobb terméket megjeleníteni, amikor oda kerül a sor.
Ezt amúgy gondolhattam volna.
Gondoltad volna, nem gondoltad. Úgyhogy buta vagy. Ugye azért van rajta ez a játék a radarunkon, annak ellenére, hogy kb. Semmit nem tudunk a Warhammer 40K-ról, mert már a Fat Shark behúzott minket a Vermintide 1-2-vel, és azt az élményt szívesen átéljük ebben a környezetben is.
Ha egyszer megjelenik.
Tehát, ja, úgyis PC-n tolnánk, nem?
Persze.
Akkor se búj se kár. két pozitív megjelenés a végére. Az egyik az, hogy az Outer Wilds kap egy konzolverziót. Ez ugye nem az Outer Worlds, ezt szerintem mindig mindenki elmondja. Az Outer Wilds, ez egy ilyen aranyos kis indie játék, és az egyik legjobb játék, amivel valaha játszottam. És szeptember 15-én érkezik Xbox Series X-re és S-re, illetve PlayStation 5-re.
Ez remek hír.
Az is átéleti az Outer Wilds csodálatos kis történetét, és felfedezheti a fantasztikus világát, aki mondjuk eddig nem rendelkezett egy potato PC-vel, mert ez konkrétan egy potato PC-n is elfut. De nem baj. Tegyük fel, hogy valakinek nincsen potato PC-je, akkor majd vegyen meg Xbox-ra, meg
vagy jobban szeret hátradőlve játszani. És kicsi a monitorja.
Oké. A harmadik pedig, képzeld el, megjelent egy új Dead by Daylight játék. Ugye ez a Dead by Daylight, ez megvan? Ez egy ilyen multiplayer, aszimmetrikus multiplayer játék, ahol...
Ja, én kevertem a Deadlight-tal, vagy mivel, amikor ilyen oldalról nézős, mászkálós, zombigyilkolászós.
Nem. Itt az arról szól, hogy az egyik player az egy ilyen klasszikus 80-as évekbeli slasherből valami figura, és a többiek megpróbálnak nem
az
meghalni.
Ez egy jó játék, vagyis szeretik az emberek.
Na, hát ennek körülményre jön is egy új rész, és ez már meg is jelent, képzeld el. Augusztus 3-án, tegnap megjelent, az a címe Hooked on You, a Dead by Daylight Dating Sim. Ez egy dating szimulátor játék.
Mi? Ez komoly?
Igen.
De már rég elhagytuk április 1-jét.
Nagyon pozitív a Steam-en 1200 értékelés után. Üdvözöllek a gyilkos szigeten. A társaid 4 halálosan szexi gyilkos, aki a gyilkos külső túl csak egy kis románcot szeretnének. És akkor... Ja.
Wow.
Ez egy dolog. 10 euró... Én szeretem, mikor az ilyen április elsői tréfának szent dolgokat végül teljes játékként megcsinálják. Szerintem az nagyon vicces. És biztos szórakoztató annak, aki benne van a Dead by Daylight community-ben. Azt meg különösen imádom, mikor valami ennyire más vizekre elvez. Tehát azért lássuk be, ez a két stílus nincs egymáshoz veszélyesen közel.
Arra lennék kíváncsi, hogy ez a Dead by Daylight, ez a címe? Közösségnek a szubkultúrájában benne volt-e? Hogy az úgy indult, hogy valaki Redditen elkezdett poénkodni, valaki meg photoshopolt két screenshotot, és a fejlesztők úgy voltak vele, hogy miért ne? Vagy hogy ez teljesen hidegzónként érte a rajongókat, és így még így is szeretettel fogadták.
Nem néztem bele feltétlenül a community reakciójába, de mondom, a pozitív értékelések a Steam-en magukért, önmagukért beszélnek.
Igen.
Ne ellenkezz.
Nem ellenkezek, pont a izé jutott eszembe a Rogue Mage, a Gwent játék, ami nem rég megjelent, és az sokkal jobban hasonlít a Gwentre, mint a Dead by Daylight dating simre, de mégis szintén égette a közösség.
Nem tetszik nekik?
Hát nézd rá, de szerintem nem. Ilyen, amikor néztem, ilyen 70% alja volt.
De mi a bajuk vele? Mi a neve Gwent?
Rogue Mage. Jogos problémákat vet fel a játék olyan szempontból, amit...
A játék vagy a játékosok?
A játék.
Oké.
Okay. Tehát a játékosok jogosan kritizálják a játéknak azt az aspektusát. Do you want to hear a sexual or a nature is... Micsoda? Mindegy.
Metaphor,
ja. Az, hogy a Gwentek nagy... része volt a gwentezős taktikának, hogy két körből állt egy meccs. És a Rogue Mage ezt kiveszi. Ott egy kör van, és ezért mondják azt, hogy így sokkal jobban le van butítva minden adott meccs, mert gyakorlatilag most már csak az számít, hogy milyen sorrendben rakod le a kártyákat, amik a kezedben vannak. Nem kell taktikusan bánni, hogy ezt meghagyom a következő körre, most hagyom, hogy nagyon elmenjen, és passzolom a kört. Volt egy ilyen rétege, valamit újítani akartak, hát úgy újítottak, hogy nem tetszett a közönségnek sajnos. De én el vagyok vele, de azóta nem sokat játszott.
Azt írja a HackerDGB, hogy macht einfach keinen Spaß. Ez kellemetlen. Nem szórakozik jól. A vegyes 57%-ra vonál, viszont csak 601 értékelésből jött ez össze. Aztán van egy olyan is, hogy olyoga e simple, sem multa mechanica, participante sem check building, deck building, stb. Szóval igen, neki is az a baj, hogy túl egyszerű, nincsenek nagyon jó mechanikák benne. Van egy ilyen, hogy troszke problem, EVM jedno, yes tut jedine angliesko dubbing, ezt amit te is mondtál egyébként, a poorly made guents, game for fans.
Igen, valahol ez a legnagyobb probléma, ami kicsit, nem akarok túl messzire menni, de a Doom Eternal DLC-knél is szóba jött. Hogy a Doom Eternal DLC, az első az sokkal nehezebb volt, mint az alapjáték, a második DLC meg sokkal könnyebb volt, de ott már az volt a közönség magja, a leghangosabb, meg a legodaadóbb közönség a Doom Eternal, az volt, aki rongyá optimalizálta a játékot, és már túlságosan profi volt hozzá, és nekik csalódás volt, hogy túl könnyű volt, hogy olyan DLC jött, aki mindenkinek szól, az olyan kocajátékosoknak is, mint én, aki egyszer végigmegy a játékon, majd 3 év múlva talán még egyszer, talán nem. És akkor volt egy nagyon nagy szakadás itt a fejlesztői szándék és a rajongói elvárás között, hogy a nagyon hardcore rajongók nagyon nehéz DLC-t akartak, fejlesztők meg azt akarták, hogy azok is játszhassanak már vele, akik csak szórakozni akarnak egy picit, és nem hardcore Doom játékosok. Valahol a Gwennél is ez van, hogy elsősorban ez a Rogue Mage láthatatlanban azokat szólítja meg, akik amúgy is rongyá játszották már a multiplayer Gwentet, nem pedig azokat, akiknek így benne van a perifériás látásába, de alapvetően nem játszik vele sokat. Én kivételes helyzetben vagyok, mert érdekelt annyira, hogy megvegyem, de nem vagyok egy Gwent szakértő annyira, hogy ne élvezzem. Viszont az a 600 ember, az meg olyan 600 ember, aki szerintem megjelenés óta folyamatosan gwentezik, és már mindent tud róla, meg az összes metát, és nekik hatalmas visszalépés. Nekem, aki utoljára 4 éve gwentezett, egy ilyen jó kis szotyi játék. De hát van ez így. Én is látod, az olyan típusú emberek, mint én, azok nem élnek kritikát. Azok élnek, akik csalódtak.
Igen. A hangos kisebbség győzelmeskedik, hence. Bár az 57% akkor nagyjából jól lefedi azt, amit te mondasz. Már mennyiben így igazságosan lőjük be. Tehát az 57% az egy ilyen középút, de hát minden, ami 80% alatt van, az egy fostrás, mint tudjuk.
Nem is igaz?
Hát ne, de így gondolkozik mindenki ezekről a dolgokról.
Szóval trükkös, igen, ilyenkor nehéz döntéseket kell hozni, hogy kinek szóljon a játék, kinek nem. Persze, amikor nagyon jól sikerülnek a dolgok, akkor mind a két közönségnek, vagy a közönség mind a két felének tud szólni, csak hát ez most nem sikerült, de a Dead by Daylight-nál meg összejött, de talán azért, mert nagyon messzire ugrottak el az alapfelállástól. Meg poénak jó.
Lehet, hogy egy Witcher 3-as dating sim szintén jó.
Biztos van már.
Emberek közé, vagy embereket talált volna, meg nincs.
Hát ha a modderek csináltak. Tudom, hogy ez nem olyan, meg nem hivatalos, de...
Nem, nincs, hidd el, kerestem. Figyelj, játszol amivel mostanában, ami nem a Demon Souls.
Majdnem.
Ki vagy nem?
Említettem korábban, hogy elkezdtem a Mythic Quest-et, ami...
Igen, az egy sorozat.
Ami egy sorozat, de egy videójáték fejlesztő cégről szól, és amikor bejelentették, akkor a Ubisoft pusholt, a Ubisoft színpadán jelentették be, és a sorozaton is látszik, hogy sok szempontból a Ubisoft áll mögötte, mint szakmai tanácsadó, vagy nem tudom milyen licenszelhető partner. Vicces, mindegy, a Battle Royale szóba jött a sorozatba, és a Hyperscape-et emlegették, mint valami Battle Royale óriás, egy hatalmas siker, és nagyon vicces úgy nézni, hogy azóta már nem nagyon van Hyperscape. Minden esetre egy zseniális sorozat, és olyan is tudja élvezni, aki nem feltétlen van benne a játékvilágban, meg nem érti, hogy ezek a stúdiók hogy működnek, meg a játékkiadás, mert hogy maga a személyes drámák, amik benne vannak, meg a humora is olyan, hogy nagy közönségnek tud szólni, de ez nem azt mondom, hogy ilyen proli humor, hanem intelligens humor, de pont pont ezért tud szólni egy nagyobb rétegnek is. Viszont ha játékos szemmel nézed, meg olyan szemmel, aki követi a híreket, meg magának az iparnak a fejleményeit, nagyon-nagyon szórakoztató tud lenni, hogy figurázzák ki a mindenféle piaci szokásokat, és neked talán azért lehet még érdekesebb, mert Abednek a színésze, a community is Abednek a színésze játsza a CFO-t, aki a mikrotranszakciókat meg a kaszinót rakja bele a játékba.
És Rob McEnhilly nem játszik benne?
Ő az Always Sunny in Philadelphia. Hát ő a kreatív rendezője a játéknak.
Na, hát csupa nagyszerű.
Amúgy zseniális karakterek vannak, mindenkinek csak ajánlani tudom, mert egy intelligens sorozat, és így, hogy már 6 éve csináljuk ezt, vagy lassan 6 éve csináljuk ezt a podcastet, nagyon sok ismerős fordulat, meg jelenség van benne, és jó látni, hogy ezt így az emberek elé lehet tárni egy humoros módon, még akkor is, hogyha a nagy része bizonyos szempontból tragikus, mint mikor egy ilyen fantasy MMO játékba tesznek egy kaszinót, mert kell a pénz.
Meg kell a pénz. Jut eszembe, erről láttam egy ilyen képet, hogy azt hiszem 9 darab GTA játék jött ki 8 év alatt, a 2003-2011-es időszak alatt. Nem pontosak a számok, de valahogy így néz ki. Tehát onnantól kezdve, hogy GTA 3 vagy Vice City, egészen odáig, hogy GTA 4 Last and Damned. Nem is az volt utolsó, hanem a Ballad of Gay Tony. És ez volt egy 8 éves időszak alatt, és a 9 éves időszak alatt, amióta megjelent a GTA 5, azóta csak a GTA 5 jött ki. Csak így az online kaszinóról jött az eszembe valamiért, nem tudom, valami az agyam néhány fura összekötéseket csinál. Hát szóval elég gyászos ott az állapot.
Mert ők nem azt a statisztikát nézik, hanem hogy az a 8 éves időszakban azok a játékok mennyi pénzt termeltek, és a GTA mennyi termelt, de hát ez...
Igen.
Ez már csak ilyen.
Na hát szóval amúgy az Apple Plus-on találtuk ezt a sorozatot. Az Apple Plus nem támogatja ezt a podcastot, pedig támogathatná, mert én is szeretném megnézni ezt a sorozatot, és a For All Humankind-ot is, vagy mi a neve? For All Mankind-ot című sorozatot is szeretném megnézni, ami szintén az Apple Plus-on található fent. És a Severance, mind a ketten megnéztük, és ez egy nagyon jó sorozat.
Egyébként, hogyha még él a lehetőség, LG TV-khez jár 3 hónapos Apple TV Plus.
Nekem nem igazán reklámozza,
nem írja
nem
ki?
Nem jön ki túlságosan, pedig hogy így igény az lenne rá. Nem jött ki soha, hogy figyelj már tesó.
De hogy az abba így.
Az abba nem kattintottam bele.
Próbáld meg hát, ha azzal üdvözöl, hogy figyelj már.
Jó, hát nem most fogom úgy, hogy holnap utazok el a Balatonra.
Pedig Steam Deck-en nézhetnéd a Mythic Questet.
Steam Deck-en. Of all platforms.
Hát figyelj, van rajta egy, micsoda, Ubuntu vagy Linux?
Linux. Hát SteamOS.
Ennyi.
Jó, hát én nem sok mindent játszottam mostanában. Nagy részét elfelejtettem szerintem. Uncharted 4-el próbálok haladni. Nagyon sokat lövök. Vannak benne nagyon érdekes mechanikák egyébként. Olyanok, amik láthatóan nagyon büszkék voltak rá, és tényleg szépek, meg jól működnek. Vannak ilyen nagy nyílt terepek, és akkor mondja, hogy menj abba az irányba az autóval. És én biztos vagyok benne, hogy el fogok tévedni, és valahogy mégis oda kerülök pontova, de nem tudom, hogy. De mindig oda kerülök, de hogy így nem is egyenes megyek, hanem így kanyarogok jobbra, balra, most itt 4 felé lehet menni, melyik irányba menjek, és valahogy úgy vezetnek tudat alatt, hogy mindig oda kerülök, ahova menni kell. Nem tudom, hogy csinálják ezek a srácok, nagyon ügyesek.
Elészpónolják a helyet.
Lehet. Moduláresen van összeállítva a pálya, és így úgy alakítja
hol
ki.
Volt a Noclip-be, vagy hol? Beszéltek egyszer, hogy valamelyik Uncharted-ban van egy nagyon hosszú vonatos szakasz, amikor egy vonat tetején kell verekedni, vagy hogy, és hogy egy mekkora loopot csináltak, amin körbe megy a vonat, hogy a végtelenségig tud csinálni, hogyha szükséged van rá.
Úgyhogy tök jó, meg nagyon menő. Most már szinte élvezhető is.
Ez nagy szó.
Köszönjük szépen a figyelmet, ennyi voltunk mára, és találkozunk legközelebb a játékvilág legfrissebb híreivel.
Jó nyaralást, Balázs.
Köszönöm szépen, Ákos. Sziasztok!
Hello!